Kedves testvérek, hallgassátok meg, hogy hogyan szól hozzánk a mi Urunk Istenünk Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott második levelének 8. és 9. fejezetéből. Hírt adunk nektek, testvéreim, Istennek arról a kegyelméről, amelyet Macedónia gyülekezeteinek adott, mert a nyomorúság sok próbája között bőséges az ő örömük, és nagy szegénységükből a tiszta szívükség gazdagsága lett. Tanúskodom arról, hogy erejük szerint, sőt, erejükön felül is önként adakoztak, és erősen sürgetve kérték tőlünk, hogy a szentek iránti szolgálatban adakozással részt vehessenek. És nem csak azt tették, amit reméltünk, hanem először önmagukat adták az Úrnak, és aztán nekünk az Isten akaratából. Úgyhogy bátorítottuk Tituszt, hogy amint már előbb elkezdte, fejezze is be nálatok ennek az adománynak az összegyűjtését. Ezért, ahogyan mindenben bővelkedtek, hitben és igében, ismeretben és minden buzgóságban, és a tőlünk rátok áradó szeretetben, úgy ebben az adakozásban is legyetek bőkezőek. Nem parancsként mondom, hanem azért, hogy mások buzgósága által a bennetek lévő szeretet valódiságát is kipróbáljam. Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegényé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Tanácsot is adok ebben az ügyben, mert ez hasznos nektek, akik nem csak a cselekvést, hanem előzőleg az akarást is elkezdtétek tavaly óta. Most pedig a cselekvést is végezzétek el, hogy amilyen az akarás készsége, olyan legyen a véghez vitel is, az szerint, amitek van. Mert ha megvan a készség, az az szerint kedves, amilyen kinek van, nem az szerint, amilyen nincs. Ugyanis azért, hogy másoknak könnyebbségük legyen, nektek ne legyen nyomorúságotok. Ellenben az egyenlőségnek megfelelően a mostani időben a ti fölöslegetek pótolja azok hiányát, hogy máskor azok fölöslege is pótolja majd a ti hiányatokat, hogy így egyenlőség legyen, amint megvan írva, aki sokat szedett, annak nem lett többje, és aki keveset, annak nem lett kevesebbje. Hála legyen az Istennek, aki értetek, ugyanezt a buzgóságot adta Titus szívébe, mert megkapta ugyan a bátorítást, de buzgóbb lévén önként ment el hozzátok. Elküldtük vele együtt azt a testvért is, akinek az evangélium hirdetésével szerzett jó híre bejárta valamennyi gyülekezetet. Sőt, ezen kívül a gyülekezetek kiválasztották őt utitársunknak is ebben az adománygyűjtésben, amelyben szolgálunk, magának az Úrnak a dicsőségére és a mi készségünk megmutatására. Mert óvakodni akarunk attól, hogy valaki megrágalmazzon minket szolgálatunknak eme bőséges eredménye miatt, mert gondunk van a tisztességre nem csak az Úr előtt, hanem a testvérek előtt is. Elküldtük velük együtt azt a testvért, akinek az alkalmasságát sok mindenben kipróbáltuk, mert sokszor buzgóbb volt, most pedig még sokkal buzgóbb, mert nagyon bízik bennetek. Akár Titusról van szó, aki nekem társam és közöttetek munkatársam, akár a mi testvéreinkről, a gyülekezetek küldöttei ők Krisztus dicsőségére. Tanúsítsatok tehát irántuk szeretetet, és mutassátok meg nekik, hogy méltón cselekedtünk veletek a gyülekezetek előtt. A szentek iránti szolgálatról fölösleges írnom nektek, hiszen ismerem készségeteket, amelyet dicsekszem veletek a macedónoknak, hogy Akhája tavaly óta készen áll, és hogy a ti buzgóságotok magával ragadta a többséget. De mégis elküldtem a testvéreket, nehogy a veletek való dicsekedésünk ebben az ügyben hiába való legyen, hanem, amint megmondtam, készen legyetek, és ha velem macedónok érkeznek, és felkészületlenül találnak titeket, valamiképpen szégyen ne valljunk mi, hogy nem mondjuk ti, ebben a bizadalmunkban. Szükségesnek tartottam tehát, hogy megkérjem a testvéreket, menjenek előre hozzátok, és készítsék elő a már megígért adományokat, hogy az úgy legyen készen, mint hála áldozat, nem pedig, mint kényszerű adomány. Tudjuk pedig, hogy aki szűken vett, szűken is arat, és aki bőven vett, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. Amint megvan írva, bőkezően azt tette szegényeknek, igazsága megmarad örökké. Aki pedig magot ad a magvetőnek, és eledelül kenyeret, megadja és megsokasítja vetőmagotokat, és megszaporítja igazságotok gyümölcsét. Így mindenben meggazdagodtok a teljes tiszta szívűségre, amely hálaadást szül az Isten iránt általunk. Mert ennek a szolgálatnak az ellátása nem csak a szentek szükségleteit elégíti ki, hanem sokakat hálaadásra is indít az Isten iránt. Mert a szolgálat eredményességéért dicsőítik majd az Istent, azért az engedelmességért, amellyel Krisztus evangéliumáról vallást tesztek, és azért a jó szívűségetekért, amely irántunk és mindenki iránt megnyilvánul. És ők könyörögnek is értetek, és vágyódnak utánatok, mivel Isten jósága bőven kiárat rátok. Hála legyen az Istennek, kimondhatatlan ajándékáért. Isten tegye áldottá az ő igét mi bennünk, hogy értsük és éljük az igét. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk, magasztalunk azért, mert elárasztasz bennünket mindazzal, ami erre a földi életre és az örökké valóságra kell. Elárasztasz bennünket testi-lelki javakkal egyaránt, és amikor mi adakozunk, csak abból adunk valamit vissza, amit te adtál nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy soha nem kell aggodalmaskodnunk az anyagiak felől, mert ha téged, a te igazságodat és a te országodat keressük, akkor mindezek, mármint az anyagiak, megadatnak nekünk ráadásképpen. Köszönjük, Urunk, hogy kereshetjük a te országodat és igazságodat, mert Jézus Krisztusban, egyszülött fiatban megjelent közöttünk. Köszönjük, hogy őt megismerhetjük, szív szerint imádhatjuk és dicsőíthetjük, mint személyes megváltónkat és Urunkat, és köszönjük, hogy tőle és általa van a mi hálaadásunk irántad. Urunk, kérünk, hogy ez a mai vasárnap is legyen a hálának a napja, amikor megértünk valamit a te ígédből, és aszerint cselekszünk. Kérünk, hogy légy itt közöttünk lelked és ígéd által, kérünk, hogy te ajándékozz élő ígét az igehirdetőnek, és élő ígét mindannyiunknak, akik hallgatjuk a te ígédet. Ámen. Isten bűnbocsátó kegyelmét Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott második levelének 8. részéből olvasom a 9. versben, mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegényé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Ámen. Az ige hirdetésére készülve a 499. megkezdett dicséretünk második versét énekeljük, mint a feljövő nap világa előzi az éj homályát. Istennek az az áldott szent igéje, melynek alapján az ő szent lelkét segítségül kérve az ő üzenetét szeretném hirdetni közöttetek, írva található Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott első levelében, a 16. rész első 2 versében a következőképpen. Ami a szentek javára folyó gyűjtést illeti, ti is úgy cselekedjetek, ahogyan azt Galácia gyülekezeteinek rendeltem. A 7 első napján mindegyikőtök tegye félre, és gyűjtse össze azt, ami telik tőle, nehogy akkor történjék a gyűjtés, amikor oda megyek. Ámen. Akik hátul állnak, itt elől még elég sok hely van, helyet lehet foglalni. Kedves testvérek, a mai témánknak kettős aktualitása van. Egyrészt az Isten tiszteletről szóló sorozatban ma érkeztünk el az adakozáshoz. 3 hete arról szólt Isten igéje, hogy az Isten tisztelet során Isten szól először is igében és igehirdetésben. Aztán 2 hete arról beszéltünk, hogy Isten szól másodjára áldásban. És amikor Isten megszólít bennünket, akkor ahogyan elmúlt vasárnap Emília ezt különösen is hirdette, ha Isten szent lelke munkálkodik bennünk, hogyha beteljesedünk szent lélekkel, akkor megszületik a válasz is az ő megszólítására. Így volt szó arról, hogy múlt vasárnap, hogy a gyülekezet válaszol, először is énekben és imádságban. Most pedig arról lesz szó, hogy a gyülekezet válaszol adakozásban. Ez az egyik aktualitás. A másik aktualitás pedig az, hogy ma tartjuk a diakóniai vasárnapunkat, amint a testvérek ezt tudják is, istentisztelet után kis szünetet követően előadást hallgatunk meg, és beszélgetést tartunk a szeretett szolgálati iroda munkatársaival. És a diakónia, a szeretett szolgálat és az adakozás a legszorosabb összefüggésben vannak egymással. Természetesen a diakónia nem azonos az adakozással, az adakozás egy része a diakóniának. A most rövidebb ige szakaszból, textusként felolvasott ige alapján 4 kérdésre keresünk választ. Az első kérdés az, hogy mi az adakozás célja. A második, mi az adakozás módja? A harmadik, hol és mikor történjék az adakozás? És negyedjére szó lesz az adakozás forrásáról és mértékéről. Egyszer régebben valamelyik alkalommal már volt szó adakozásról, de most megpróbáljuk ilyen kérdésekre adott válaszban keresni Isten üzenetét. Az első kérdés tehát ez, hogy mi az adakozás célja. Ami a szentek javára folyó gyűjtést illeti. Így kezdi ezt a gondolatmenetet Pál apostol. Tehát az adakozás célja a szentek javára szolgál. Kik a szentek? Erről már nagyon sok szó esett. Az újjászületett emberek, a Krisztusban élő hitre jutottak a hívők. A szentek a gyülekezet élő hitű tagjai. Itt a korintusi első levélben egészen konkrétan a jeruzsálemi gyülekezet bajba jutott tagjairól van szó. Hogyha tovább olvastam volna az igét, akkor látnánk azt, hogy amikor pedig megérkezem azokat, akiket ti alkalmasnak találtok, elküldöm ajánló levéllel, hogy adományotokat elvigyék Jeruzsálembe. Erről a jeruzsálemi gyűjtésről nagyon sok szó esik a Bibliában. Az apostolok cselekedeteiről írott könyvben is van szó arról, hogy egy Agabosz nevű próféta megjövendölt egy éhínséget, ami be is következett Klaudius császár idejében. És Pál apostol leveleiben, méghozzá 4 levelében is van szó a jeruzsálemi gyülekezet szegényeinek a megsegítéséről, a római levélben, az első korintusi levélben, ahonnan a textus merítettük, és a második korintusi levélben, aminek 2 részét is felolvastam lekcióként, és a Galatákhoz írott levél is utal erre. Tehát egy éhínség volt a Közel-Keleten, Izrael földjén is, és a jeruzsálemi gyülekezet szükségben lévő tagjai nagyon megérezték ennek az éhínségnek a nyomorúságát, és szerte az akkor ismert világ fél felén, amerre már járt korábban Pál apostol, meghirdette az adakozást, hogy adakozzanak a testvérek a jeruzsálemi ínségben lévők számára. De hogyha most a konkrét ige hely körülményeiből megpróbálom kitekinteni, És megnézzük azt, hogy mi az adakozás célja, akkor általánosságban is három célról beszélhetünk. Az egyik a helyi gyülekezet tagjainak a megsegítése. Ez a gyülekezeti diakónia, helyi diakónia. Erről sokat olvasunk rögtön az első gyülekezet életéből. A hívők egész gyülekezete pedig szívében és lelkében egy volt. Senki sem mondott vagyonából bármit is a magáénak, hanem mindenük közös volt. Az apostolok pedig nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem volt mindnyájukon. Nem volt közöttük egyetlen szűkölködő sem, mert akiknek földjük vagy házuk volt, eladták azokat, az eladott javak árát pedig elhozták, és letették az apostolok lába elé, azután szétosztották mindenkinek úgy, ahogyan szüksége volt rá. József például, akinek az apostolok a Barnabás melléknevet adták, ami azt jelenti vigasztalás fia, egy ciprusi származású lévita, mivel földje volt, szintén eladta, elhozta a pénzt, és letette az apostolok lába elé. Látjuk azt, hogy a gyülekezeten, ez ugye a jeruzsálemi gyülekezet egy korábbi időben, a gyülekezeten belül nem volt szűkölködő. A görögök és a zsidók is jótékonykodtak a rászorulók felé, a keresztjének közösség vállalása azonban ezen messze túlment. Kicsit olyan a kettő közötti különbség, mint ahogyan Jézus beszél az özvegy asszony két filléréről. Mert ahogyan ott állt a templomi perseinél Jézus és tanítványai, és látták, hogy sokan a fölöslegükből sokat adnak bele, és volt egy özvegyasszony, aki teljes vagyonát, azaz két fillért bedobott a perseibe, és akkor Jézus azt mondta, hogy ez az özvegyasszony szegénységéből mindent beletett. A többiek pedig csak a fölöslegükből adtak. Így a görög és a zsidó jótékonykodás az ilyen fölöslegnek az odaadása volt. Aki rászorult, annak valamilyen alapmizsnát adtak. De a keresztjének közösség vállalása ennél sokkal-sokkal mélyebb volt. Néha már csak nem az özvegy asszony két filléréig ment el, nem összegében, hanem lelkületében. A helyi gyülekezet tagjainak megsegítése, tehát a gyülekezeti diakónia. De a korintusi első levélben, amit felolvastam, abban a gyülekezetek közötti közösségvállalásról van szó. Az akkor ismert fél világ gyülekezetei tudtak a jeruzsálemi ínségről, és adakoztak is a testvérek megsegítésére. Ezt már említettem. És nagyon fontos dolog az, hogyha valamely gyülekezet anyagilag tehetősebb, akkor ne csak önmagával legyen elfoglalva, és ne csak a saját dolgai körül forogjon, hanem nézen körül, hogy hol van máshol szükség. Így szoktunk mi is minden esztendőben a Káposztásmegyeri templomépítésre egy bizonyos összeget adni. Így szoktunk időnként gyűjteni iskolák, vagy missziók, vagy más gyülekezetek megsegítésére, mert hiszen ez minden gyülekezetnek kötelessége. De ez a két dolog, hogy a helyi gyülekezet rászoruló tagjainak a segítése és a rászoruló gyülekezetek segítése nem jelenti azt, hogy érzéketlenek lennénk a hitetlenek szenvedései és szükséglete iránt. De segíteni elsősorban a szentek felé kell. Ahogyan Pál apostol a Galata levélben írja, ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben, vagy ahogyan Károli fordítja, hitünk cselédeivel. Tehát mindenkivel tegyünk jót, de leginkább, elsősorban azokkal, akik testvéreink a hitben. Ez tehát az adakozás célja. Mind a mellett a mai világ valóságából kiindulva szólni kell arról is, hogy nekünk már vannak épületeink, és ennek a tatarozása ismert a testvérek előtt, hiszen a tavalyi esztendőben megújult a templomtornyunk. Pál apostol korában még nem voltak ilyen értelemben vett templomok, akkor házaknál gyűltek össze, hiszen akkor volt terjedőben a kereszténység. Nekik ilyen jellegű anyagi gondjaik nem voltak, hogy a gyülekezet közüzemi költségeit ki kellett volna fizetni, de nekünk már vannak. De menjünk tovább, és tegyük fel a második kérdést, hogy mi az adakozás módja. Ami a szentek javára folyó gyűjtést illeti, ti is úgy cselekedjetek, ahogyan azt Galácia gyülekezeteinek rendeltem, mondja Pál apostol. Tehát rendelés alapján rendben kell lenni a gyülekezetnek, az adakozásnak. Láttuk az első gyülekezet életéből is, hogy akik eladogatták javaikat, földjeiket, birtokaikat, azok a pénzt letették az apostolok lábai elé. Nyilván lehet saját elgondolás alapján is adakozni, Isten személyes iránymutatása szerint X-nek vagy Y-nak esetleg adhatok egy borítékot, vagy küldhetek egy borítékot, és Isten nagyon meg tudja áldani az ilyen segítségnyújtást is. Ismerjük mindannyian egyik presbiter testvérünknek a történetét, aki postán kapott egy összeget egy fiktív feladótól, de a név és a cím alapján aztán rájött arra, hogy itt egy hitben testvér küldte ezt az összeget. Igen, van ilyen, de általánosabb és jobb szervezetten. Láthatjuk ezt a korintusi második levélből is, ahol egész részletesen leírja Pál apostol nem csak a lelkületet, hogy hogyan kell adakozni, hanem azt is, hogy küldi Tituszt, hogy fogadják, más testvért is küldenek vele, összegyűjtik az adományokat, és aztán elviszik majd Jeruzsálembe. Tehát szervezett módon történt az adakozás. És mind a mai napig ez így is van, hiszen a gyülekezet előjáróinak, vagy a diakóniai bizottságnak nagyobb rálátása van, akár a gyülekezeten belüli szükségre, akár más gyülekezetnek a problémáira. Ha valaki észrevesz valamilyen szükséget, vagy valamilyen problémát, a rendnek inkább megfelel, ha felhívja a gyülekezet előjáróinak a figyelmét arra, és nem egyénieskedik. Mondom, nehogy félreértsenek a testvérek, hogyha valakit Isten lelke indít, adjon testvérének, vagy adjon másnak, ahogyan neki tetszik, de mégis ez talán inkább a ritkább, és gyakoribb, és jobb, amikor mindez szervezetten történik. Már csak azért is, hogy ne alakuljon ki vetélkedés vagy pártoskodás, ne alakuljon ki esetleg licitálás. Hogyha meghirdetünk bizonyos célokat, és azok egy közös kalapba kerülnek az adományok, akkor ki van a méreg foga húzva az egyénieskedésnek és a pártoskodásnak. Látjuk azt, hogy még Jézus is az adakozás módjában alkalmazkodott korának rendjéhez. Itt nem is annyira az adakozásra gondolok, hanem a templom adó megfizetésére. Amikor Jézusnak megüzenték, hogy fizesse meg a templomadót, amely kötelessége volt minden zsidó embernek, akkor Jézus megkérdezte Pétertől, hogy vajon a királyok szoktak-e gyermekeiktől adót szedni. Mondta Péter, hogy nem. Hát így nekünk sem kellene fizetnünk templomadót, de hogy ne történjen megbotránkozás, hogy a rendnek mi is megfeleljünk, menj ki, a Tóra halásszál, és az első halat, amit kifogsz, annak nyisd szét a száját, és találsz majd benne egy pénzdarabot. És azt add oda, érted és értem. Tehát végül is Jézus, bár neki aztán igazán nem kellett volna megfizetni a templomadót, hiszen Isten fia volt, és ugye melyik király az, amelyik a fiától adót követel, de mégis a rend kedvéért megfizette a templomadót. Harmadik kérdésünk, hogy hol és mikor történjék az adakozás. És azt lehet mondani, hogy az adakozás elsődleges módja az, hogy az Isten tiszteleten történjék. Így olvassuk a második versben, a hét első napján mindegyikőtök tegye félre és gyűjtse össze azt, ami tőle telik. Tehát a hét első napján, azaz vasárnap, amikor Isten tisztelet van, akkor kellett összegyűjteni és félretenni. Már Pál apostol idejében így volt a rend. Sőt, még azt is el kell mondanom, hogy az első perselyt sok-sok évszázaddal korábban Jóás király készítette, amikor a templomot, a jeruzsálemi templomot akarták renováltatni, és mindig gyűjtögették a pénzt, de valahogy aztán elfolyt erre, elfolyt arra, és akkor Jóás király egy doboz tetejére furatott egy lyukat, és azt oda tették a templom bejáratához, és ez volt az első perselj a történelem során. A gyülekezetünkben is, tudják a testvérek, a kijáratnál presbiterek perselyeznek, aztán ki van téve egy nagyobb láda templom renoválásra. A bibliaórán is van adakozás, és sokszor kiteszünk egy céladomány perselyt. Ez ugyan most még nem a hirdetések helye, de hadd mondjam, ha már itt tartok, hogy jövő vasárnap és két hét múlva vasárnap egy-egy iskola fog bemutatkozásra jönni hozzánk. A Julianna Református Általános Iskola és a Benkő István Általános Iskola és Gimnázium. És ma is, meg a következő alkalmakkor is ki lesz téve majd a céladomány perselye ezeknek az iskoláknak a megsegítésére. Vagy ezt is tudják a testvérek, hogy istentisztelet után a pénztárban, hiszen az is a hét első napján van, ahol egyház fenntartói járulékot, adományokat lehet fizetni. És ez így van rendjén, mert a Biblia ezt támogatja. És keveset szoktunk arról beszélni, hogy az államtól mi nem kapunk támogatást, a gyülekezetek nem kapnak semmi támogatást, csak a hittan óráknak a díját. Tavaly az önkormányzattól kaptunk 800 ezer forintot a renoválásra, és 185 ezer forintot hittankönyvekre, de alapvetően a gyülekezet életében, ami történik, az a testvérek adakozásából történik. Legalábbis így kellene lenni, legalábbis túlnyomó részt így kellene lenni. Ne haragudjanak a testvérek, hogy prédikáció közben számadatokat említek, de jó, hogyha tudják a testvérek, hogy 2007-ben a kiadásunk 21 millió forint volt, a bevételünk pedig 19,4 millió. És ebből adakozás körülbelül a fele volt. Az adakozás helye és ideje elsősorban a templomi istentisztelet, hiszen ez az alapvető témánk, a gyülekezet válasza nem csak imádságban és nem csak énekben történik, hát nem csak szavakkal történik, hanem a gyülekezet válasza adakozásban is történik. És végül tegyük fel a negyedik kérdést, hogy mi a forrása és mi a mértéke az adakozásnak. Szintén itt az 1 Korintus 16-ban, a második versben ezt olvassuk, hogy ami telik tőle. Tehát a hét első napján mindegyikőtök tegye félre és gyűjtse össze azt, ami telik tőle. A forrás, tehát a gyülekezet tagjainak az adakozása, de tulajdonképpen Isten a forrása. Hiszen mi mindent Istentől kapunk. Istentől kapjuk azt az egészséget, hogy dolgozhatunk. Istentől kapjuk a tehetséget arra, hogyha valamilyen munkát el tudunk végezni. Isten általános kegyelme az, hogy mi képesek vagyunk bizonyos dolgok megcselekvésére, aminek a nyomán pénzt tudunk keresni. Egy helyen, igaz más összefüggésben, de Pál apostol felteszi a kérdést, hogy mit van, amit ne kaptál volna? Ha pedig kaptad, akkor miért dicsekszel vele úgy, mintha nem kaptad volna? Ugye mi, amikor az anyagi javainkra tekintünk, akkor úgy tekintünk, mintha mi a saját ügyességünkkel, a saját tehetségünkkel, a saját tudásunkkal, a saját szorgalmunkkal rászolgáltunk arra. De igazából, ami anyagi javunk van, sőt, általában is, ami testi, lelki javunk van, az minden Isten ajándéka, az utolsó fillérig Isten ajándéka. És ebből tudunk mi egyáltalán valamit visszaforgatni. Mit van, amit ne kaptál volna? Ha pedig kaptad, miért dicsekszel vele? Az Úrral dicsekedj, őtőle kaptad. És mi a mérték? A mérték, amit olvastam, ami telik tőle. Se több, se kevesebb. Ez nagyon fontos. Az is fontos, hogy se több. Van, amikor vissza kell fogni a túl nagy lelkesedést. Pál apostol éppen ezt írja a korintusi második levélben, mert ha megvan a készség, az aszerint kedves, amilyen kinek-kinek van, nem aszerint, amilyen nincs. Ugyanis azért, hogy másoknak könnyebbségük legyen, nektek ne legyen nyomorúságotok. Ellenben az egyenlőségnek megfelelően a mostani időben a ti fölöslegetek pótolja azok hiányát, máskor azok fölöslege is pótolja majd a ti hiányatokat, hogy így egyenlőség legyen, amint meg van írva, aki sokat szedett, annak nem lett többje, és aki keveset, annak nem lett kevesebbje. Ugye ez a manna összegyűjtéséről szól, ez az idézet az Ószövetségből. Tehát Pál apostol korában egyes gyülekezetek annyira felbuzdultak az adakozásra a jeruzsálemi szegények iránt, hogy tulajdonképpen az már a saját kárukra volt. És ezért mondja Pál apostol, hogy mindenki aszerint adjon, amilyen van, és ne aszerint, amilyen nincs. Mert az, hogy nekik jobb legyen, az ne járjon együtt azzal, hogy nektek pedig nyomorúságotok legyen. Ez az egyik oldal. A másik oldal viszont az, hogy ne legyen kevesebb se, mint amennyi telik tőle. Itt megint csak a 2 Korintus 9-re utalok. Tudjuk pedig, hogy aki szűken vett, szűken is aradt. És aki bőven vett, bőven is aradt. És ez a se kevesebb, erre iránymutatás ad az Ószövetség, amikor elrendeli Mózesen keresztül Isten a tized gyakorlását, a jövedelem tizedét. Mi már az Új Szövetség idejében élünk, bennünket az ószövetségi törvények már nem kötnek, de hívő testvérek között általánosan gyakorolt szokás az, hogy tizedüket elkülönítik Isten céljaira, és azt vagy ilyen, vagy olyan, vagy amolyan módon azoknak juttatják, akik arra rászorulnak. De nagyon fontos a mérték olyan esetben is, hogy ne kényszerből történjék. Ne érezze senki úgy, hogy hát illendő ennyit és ennyit adnom, igaz ugyan, mint hogyha a fogamat húznák, de azért illendő. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Amikor felolvastam az apostolok cselekedeteiről szóló könyvből azt a történetet, hogy milyen közösségben voltak egymással a jeruzsálemi gyülekezet tagjai, hogy a tehetősebbek eladták a földjüket, és letették az összeget az apostolok lába elé. Volt Anániás és Szafira, akik ezt illendőnek tartották, de a szívük nem volt ott, és ezért eladták a birtokukat, és a felét elvitték, és letették az apostolok lába elé. És nem ez volt a baj, hogy a felét. Hanem az volt a baj, hogy azt mondták rá, hogy ez az egész. És innen lehet látni, hogy ők nem jókedvűen adakoztak, hanem kényszerűségből adakoztak. És a kényszerű adakozás az nem kedves Istennek. Mindenki annyit adjon, amennyit telik tőle, és annyit adjon, amennyit jókedvűen tud adni. Ez a két dolog van, ami meghatározza a mértéket. A mértéknél mindig Istenre kell tekinteni. Az Istennek pedig hatalma van arra, hogy minden kegyelmét kiárasz rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. Tehát Isten, amikor bőséget ad, az azért adja, hogy jó cselekedetekre legyünk készek, legyen tehetségünk rá, és legyen jó kedvünk hozzá. De, és ez az, amire különösképpen is szeretném a hangsúlyt helyezni, az igazi indító ok, és ugyanakkor az igazi végeredmény nem más, mint a hála. A hála az én szívemben Isten iránt, hogy Isten mindennel megajándékozott engem, hát hogy ne adnék szívesen mások szükségére. És ez a hála a szívemben hálára indít másokat is, az adakozásom nyomán, a másik szívében is megjelenik a hála Isten iránt. Ahogyan a 12. versben olvassuk a 2. Korintus 9-ben, mert ennek a szolgálatnak az ellátása nem csak a szentek szükségleteit elégíti ki, hanem sokakat hálaadásra is indít az Isten iránt. Az igazi forrás és mérték tehát a hála. Láttuk tehát, röviden hadd foglaljam össze, hogy az adakozás célja a szentek javát szolgálja. A helyi gyülekezet tagjainak a javát, a más rászoruló gyülekezetek javát, de ugyanakkor nem feledkezünk meg, és nem vagyunk érzéketlenek a hitetlenek iránt sem. Az adakozás módja, hogy rendben történjék, az adakozás helye és ideje elsősorban a gyülekezeti istentisztelet, a vasárnapi istentisztelet, az adakozás forrása és mértéke a tagoktól származik, kinek mije van, de ez tulajdonképpen Istentől származik, és a mérték, ami telik tőle, jókedvűen. De befejezésül hadd mondjak még annyit, hogy az igazi forrás és az igazi mérték nem más, mint Jézus Krisztusnak a keresztje. Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegényé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Igen. Lehet beszélni adakozásról, így szó szerint értelemben, így fizikai értelemben. De nem véletlen, hogy Pál apostol az adakozás alatt azért nagyon sokszor lelki értelemben is érti, hogy mit és kinek adunk, hogy önmagunkat adjuk az Úrnak, erre is utal. És nem csak azt tették, amit reméltünk, hanem először önmagukat adták az Úrnak, és aztán nekünk az Isten akaratából. És ez a lényeg, hogy Isten Jézus Krisztusban mindenét odaadta nekünk. Mi vajon hajlandóak vagyunk-e a szívünket odaadni Jézus Krisztusnak? Ő annyira szeretett bennünket, hogy a kereszten az életét letette a mi bűneinkért. Vajon hálából mi odaadjuk-e önmagunkat neki, hogy ő legyen a mi személyes megváltunk és urunk, mert hiszen megvásárolt bennünket a saját vére árán. Nem aranyon és ezüstön, hanem drága áron, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Jézus Krisztusnak a vérén váltattattunk meg atyáinktól örökölt hiába való életmódunkból. És hogyha mindez így megtörténik, akkor előbb-utóbb a pénztárcánk is meg fog térni. Talán furcsa volt a cím, hogy a gyülekezet válaszol adakozásban. Ugye a gyülekezet válaszol énekben és imádságban, ez világos, ezt látjuk, hogy ez valóban válasz, de így válik a gyülekezet válaszává az adakozás, hogyha ismerjük ezt az igét, és szívünkbe fogadjuk ezt az igét. Hadd olvassam a mai istentisztelet során már harmadjára is, de ezzel menjünk haza. Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegényé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Amen. Az igére válaszként a 318-as karácsonyi énekünk első három versét énekeljük, különösen is a harmadik vers miatt választottam ezt az éneket. Jer minnyájan örüljünk. Urunk, magasztalunk téged ezért az önmagad megüresítéséért Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy ő vállalta az alászállást karácsonykor, az alászállást nagypénteken. Köszönjük, Urunk, hogy vállaltad a szenvedést, a megaláztatást, a kereszthalált. Mindezt azért, hogy bennünket felemeljél, hogy mi a te szegénységed által meggazdagodjunk. Urunk, köszönjük, hogy ha te megszólítasz bennünket, akkor mi tudunk válaszolni, ha szent lelked munkálkodik bennünk, énekben és imádságban, és tudunk válaszolni adakozásban is. Légy áldott érte, hogy van miből adnunk, mert ez is a te ajándékod. Urunk, hadd könyörögjünk most másokért, hiszen nem csak testi szükségek vannak, hanem vannak lelki szükségek is. Hadd könyörögjünk a gyászolókért, akik az elmúlt héten temették el szerettüket. Hadd könyörögjünk értük, hogy ne azt lássák ebben a temetésben, hogy valamit elvettél tőlük, valakit elvettél tőlük, hanem láthassák meg, hogy te ajándékozó Isten vagy, aki életet, örök életet akarsz adni nekik. Urunk, így bízzuk rád a betegeket, akik betegágyon fekszenek, így bízzuk rád azokat, akik lelki nyomorúságban vannak, akik bizonytalanok, akik aggodalmaskodók, akik a jövőtől félnek. Így bízzuk rád azokat is, akik a múlton rágódnak, mert nem tudnak napirendre térni a bűneik felett, vagy mások bűnei felett. Urunk, adj bűnbocsánatot, és adj reménységet. A bűnbocsánatot a múlt felől, és reménységet a jövő felől, és adj felszabadulást arra, hogy a jelenben pedig tudjunk szeretni, hogy tudjunk adakozni azok számára, akik rászorultak. Kérünk, hogy így vezesd a mi gyülekezetünket, és így vezesd a mi magyarországi református egyházunkat. Kérünk szerte a világban minden gyermekedért, hogy engedelmes gyermeked lehessen, és kérünk ezért a nyomorúságban lévő világért, hogy rá döbbenjen arra, hogy kitől származik az igazi jó, az egyetlen jó, és hogy megadhassa magát minél több ember a te szeretetednek. Így vigyázz a mi lépteinket, és így vezess bennünket a cél felé. És Uram, kérünk, hogy hallgass meg a mi csöndben elmondott imádságainkat is. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglalják el a testvérek helyüket, és hallgassák meg a hirdetéseket. Békesség a testvéreknek, és szeretet hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik, ami Urunk Jézus Krisztust. Amen. Végezetül a 90. Zsoltár első versét énekeljük.